88.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Vendégem a stúdióban Gubacsi Zsófia, akit Gubacsi Zsófiként ismertünk meg még tinédzserként, amikor az Orange Bowl nevű amerikai utánpótlás tornán berobbant, és hát utána más nem mondjak, például ugye párosban is, meg egyénében is van egy VTA torna győzelem, 2001 Roland Garros 32 közé jutott el, és akkor kezdjük is azzal, hiszen nemrég ért véget tulajdonképpen a francia nyílt teniszbajnokság, és ott lehettél a 15 éves lányoddal, aki szintén teniszezik. Szóval köszi, hogy bejöttél ide a Nemzeti Sportrádióba, és milyen volt ez a visszatérés Párizsba neked?
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örömmel jöttem. Hát egy nagyon-nagyon jó élmény volt, tényleg 20 év után tértem vissza Párizsba, arra a helyszínre, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy életem sikerét értem el a Roland Garroson, 2001-ben bekvalisztam, és a harmadik fordulóban Serena Williams ellen játszhattam. Tehát tényleg ez egy olyan hely számomra, ami egy fantasztikus élmény és emlék örökké. A Grand Slam-ek között nekem a Roland Garros a kedvencem. Tehát mindegyik Grand Slam más metódika, más ugye a pályaborítás. És
de a salakot szeretted te is magyarként a legjobban.
Európaiként azt kell, hogy mondjam, hogy mi ugye salakon nőttünk föl, a játék stílusom az arra volt a legalkalmasabb, azon tudtam a legjobb eredményeimet elérni, így igen, ez volt a kedvenc borításom. És hát visszakanyarodva arra, hogy idén hogy jutottunk ki Párizsba, vagy hogy jutottam ki Párizsba, a kislányom által, aki szintén ugye teniszben érdekelt, és ő kapott az egyik szponzorától egy meghívást, hogy jöjjön, nézze meg a Grand Slam-et, meg egy pár dolgot ott szerettek volna még vele így pontosítani, így ilyen szponzorációs dolgokkal kapcsolatban, és én voltam, aki elkísértem, hát nagyon nagy örömmel, és nagyon, nagyon jó volt ezt így megélni, és így visszamenni Párizsba.
Szigorú teniszanyuka vagy?
Nem.
Lányod teniszező? Én emlékszem, mintha azt mondtad volna korábban, hogy annyira nem is nagyon akartad, hogy ő teniszező legyen.
Igen, jól emlékszel, tehát, hogy én egyáltalán, én anyuka vagyok, tehát nem mondom magam edzőnek, nem mondom magam teniszanyukának, tehát próbálom segíteni, amiben ő kéri vagy igényli, de ez az ő kis útja, ez az ő kis pályája. Természetesen támogatjuk, amiben csak tudjuk, és amiben kéri, de ez az ő kis pályája most már innentől kezdve.
Még róla beszélünk, illetve általánosságban arról, hogy mondjuk akkor milyen nehézségekkel kell szembenézni egy tini lánynak, hiszen neked is van tapasztalatod innen Magyarországról, de még azért beszéljünk a mostani mezőnyről, mármint a női elődöntőről, ahol végül is a 19 éves Mirja Andrejeva megnyerte a Roland Garrost, de hát mit mondjak, nagyon fiatal, azért régebben is ebben a korban már nyertek Roland Garrost, hát más nem mondjak, mondjuk Szeles Mónikát, de ez nem meglepő, vagy van benne meglepetés, hogy 19 évesen valaki ezt megnyeri?
Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy meglepő olyan szinten, hogy a teniszbe is egy kicsit kitolódtak ezek a dolgok, tehát mostanában azért nem ezek a tini lányok, akik berobbannak az élmezőnybe, van sok nagyon jó ifi játékos, aki ott van, és többek között Magyarországon is vannak nagyon jó, nagyon tehetséges játékosaink, mind utánpótlásba is, mind minden szinten, ugye a legjobbak között is a főtáblán olyan jó volt, hogy öt magyarnak szurkolhattunk, és minden meccsen ott voltunk, ez szerintem egy óriási dolog, és ezt kell tudnunk tartani, ami nem könnyű egy ilyen kis országként ebbe a sportágba, mert azért a nagy országok, a nagy tenisz nemzetek azok, akik egy kicsit, azt kell, hogy mondjam, hogy könnyebb helyzetben vannak, akiknek vannak Grand Slam tornáik, akiknek még nagyobb hátterük van ahhoz, hogy ugye az utánpótlást neveljék, és hát Andrejeva is egy olyan játékos, aki Olaszország egy nagyon távoli szegmenséből jött, és ugye a szülők látott az anyuka egy döntőt, és ő azt mondta, hogy az ő gyerekkel pedig teniszezni fog. Ott két lány is van, akik teniszeznek. És hát ugye a tehetség, a kitartás, meg úgy sok mindennek össze kell jönni, klaffolnia kell ahhoz, hogy egy ilyen sikert megérjen egy gyerek, amiután elkezd teniszezni. És azért meglepő, azt kell, hogy mondjam, mert hogy sűrű a mezőny, tehát a női mezőnyben, míg a férfiaknál azért most is van egy-két olyan játékos, aki nagyon uralja a mezőnyt, a nőknél azért sokkal több egyforma jó játékos van. Szabalenka, azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedő, de Andrejevának mindig is láttuk, hogy egy iszonyatos, tehetséges, jó játékos, de sok mindennek össze kell állni, meg azt gondolom, hogy mentálisan is meg kell érni erre az egész Grand Slam győzelemig elvezető útra.
Még később akartam megkérdezni, de most azért ide illik, hogy akkor a pénznek milyen szerepe van, hát ez most már az elmúlt évtizedekben ugye bőven hallottuk, láttuk, akárhonnan nézhetjük, hogy ugye gazdag orosz szülők gyerekei női vonalon, és akkor kikötnek ott az USA-ban.
Igen, mert ugye Amerikában sokkal jobbak az egész viszonyok ahhoz, hogy teniszezzenek, de ők például nem is Amerikában, tehát ők Franciaországban van az egyik bázisuk, ahol ők készültek kisebb korukba, a Moratoglu Akadémián, ott a Francia Riviera környékén. Nagy szerepe van, igen, tehát hogy azt kell, hogy mondjam, hogy nem minden a pénz a teniszbe, de mivel, hogy akkora csapatok vannak, amit te is látsz most már a tévében, hogy ez egy ilyen nem egy személyes dolog, hogy most már egy játékos utazik egy edzővel, vagy esetleg a szüleivel, és akkor ők juttatják el oda, hanem ahogy lépegetnek előre a játékosok, úgy egyre nagyobb csapat kell mögé sajnos, mivel hogy nagyon sűrű az év, tehát nagyon-nagyon sok verseny van, amin részt kell, hogy vegyél, nem elég, ha csak pár versenyre mész el egy évbe, hanem tényleg ott kell legyél minimum 15-20 versenyt kell játszál egy évbe, ahhoz meg ugye fizikálisan nagyon ott kell lenned, mentálisan, és így a csapat egyre csak bővül.
Mit szóltál ahhoz, hogy azért itt például Márta, gyorsan akartam Kostyuk. Mondani, ilyen Kostyuk, tehát az ukrán is ott volt, ő korábban a korábbi világelsőt, Sionteket is legyőzte, aztán Svitolinát, honfitársát legyőzte, Andrejevától simán kikapott az elődöntőben, Szabalenka a világelső pedig ugye 6-3-4-1-ről kapott ki és búcsúzott, méghozzá a szintén orosz, és ahogy te itt korábban mondtad, nekem felhívtad a figyelmemet arra, hogy balkezes, majd elmondod, hogy ennek ugye milyen jelentősége van a teniszben, szóval Schneider ellen is hiába vezetett, kikapott a világ első, és nem jutott tovább, nem jutott be a legjobb négy közé.
Igen, ezért mondom, hogy a női mezőny elég sűrű. Tehát, hogy
Halinskát, bocsánat, a lengyelt nem mondtam, 123-ból top 25-ös teniszező lett.
Kvalifikációból jött, és nyert azt hiszem 9 meccset, a 10-et, vagy lehet, hogy 10-et nyert.
Még a szállással is gondja volt, mert nem gondolta, hogy ilyen sokáig kell maradni Párizsban.
Igen, tehát hogy erre mondom, hogy a női mezőnybe is a játékosok megtanulnak egy szinten teniszezni, és utána, amit én gondolok, hogy nagyon-nagyon egy ilyen lelki dolog, hogy ki mikor hiszi el, hogy ő odavaló, és annyira jó, hogy akár nem csak top 100-as, hanem még ott a legjobbakat is el tudja csípni. És hát Szabalenkánál egy óriás meglepetés volt, igen, hogy Schneidertől kikapott, főleg egy ilyen vezetés után, de ebből is látszik, hogy ez egy mennyire egy mentális játék is. Tehát jó, hogy van egy jó játékod, az elején uralod a meccset, vagy vezetsz nagyon, de be is kell tudni fejezni.
Mi történik ott? Világelső vagyok, megnyerem az első játszmát, vezetek a másodikban is, és aztán utána 6-múra kapok ki a döntő játszmában.
Hát ezt csak ő tudja megmondani, hogy ott ő benne, ott most mi zajlott,
de
így a
vannak
pályán, amiket így játékosként akár én is megéltem, vagy amiket tapasztalunk, hogy nagyon nehéz ezt az utolsó egy-két gémet is bevinni hiába. A másikról lemegy a teher, úgy van vele, hogy neki már ugye nincs mit veszteni, annyira vesztésre áll, felszabadul. Te meg szeretnéd ugye minél relatíve gyorsabban befejezni a mérkőzést, lehet, hogy egy picit visszább veszel a játékodból, és az a pici, icipici visszavét, vagy egy pár olyan hiba, egy ki nem kényszerített hiba, akár meg is tudja fordítani a meccset, mert rád jön eredménybe 4-1, 4-2, 4-3, ott már megint egy picit még görcsösebb az ember, vagy nem úgy engedi el a dolgokat, elkezd a fejébe rossz gondolatok bejönnek, és onnantól kezdve nagyon nehéz ezt kivinni. Főleg itt is látszott, hogy a döntőszedbe 6-0. Tehát nem ennyivel jobb a Schneider, vagy bármi, hanem fejbe, ha kiesel abból a fókuszból, abból az állapotodból, amiben te ott vagy, és jól játszol, akkor nagyon nehéz visszajönni. Van, hogy ugye a meccsen vannak hullámok, és egy kicsit ugye elveszte a játékos pár gémet, de gyorsan kell tudni visszajönni, tehát ezért mondom, hogy ez nagyon-nagyon mentális játék.
Mondjuk erről eszembe jutott a 2012-es londoni olimpia női döntője, ott az egyik Williams 6-0-6-0-ra mosta le Sarapovát, mert tudom, hogy erről kellett beszélnem, még közvetíteni, de hát nagyon nem volt mit közvetíteni, mert Sarapova mintha nem lett volna a pályán. Az egy másik állapot, amikor igen. Az első pillanattól kezdve az ellenfél nem ad esélyt.
Vagy nem tudsz igen bejönni abba a kis zónádba, abba a játékodba, másik vagy annyira jól játszik, vagy te esetleg annyira valami miatt aznap nem tudod ezt így összehozni, tehát ezért mondom, hogy nagyon nagy szükség van a csapatban a mentális dolgokat is, hogy valaki kezelje. Már Kostyuk, amit mondtál, hogy ő számomra nem annyira meglepetés, mert őnek is az utóbbi időben iszonyat jó formában van, rengeteg mérkőzés nyert, úgy ment oda a Roland Garrosra.
Tornagyőzelemmel.
Tehát egy nagyon jó játékos ő is. Ő neki nem sikerült még igen Grand Slamen oda kerülni a döntőig, de számomra ő is egy nagyon-nagyon jó játékos. Svitolina is, tehát őnek is, én nekem ő volt a titkos esélyesem, főleg miután Annával azt az óriási meccset játszották.
Bondár
Annával. Igen, az első fordulóban, és a személyesen is végig tudtok drukkolni.
Nagyon egy döntőszett
7-6, Anna. Fantasztikus meccs volt tényleg, tehát hogy megélni, hogy ilyen közel van egy top játékoshoz, ez arra kell, hogy adjon neki önbizalmat, hogy odavaló is a legjobbak közé, mert a játékképe alapján nagyon jó taktikával játszott. Néha, amikor ki is esett az ő taktikájából, ami működött Svitolina ellen, vissza tudott jönni. Sajnos ez a szuper tiebreakot nem sikerült, de én úgy gondolom, hogy neki is, és a többi magyarnak is jó esélye van, hogyha elhiszik ki. Szerencse kell hozzá, mint mindenhez az életbe, de én nagyon bízom benne, hogy itt oda tudnak ők is kerülni. Miután látszik, hogy egy kvalis döntőt tud játszani.
Hát erről beszéljünk még egy kicsit, hogy mi kellene ahhoz, hogy egy magyar tenisz ilyen messzire jusson egy Roland Garroson, hiszen nekünk azért valószínűleg ez a borítás marad a legjobb borítás.
Kicsi, higgyétek, tehát hogy én mindig azt próbálom mondani mindenkinek, aki így a teniszben van, meg az utánpótlás gyerekeknek is, hogy nagyon picin múlnak ezek a dolgok, tehát hogy az elvégzett munka, ha megvan, ha te ők például ott vannak a legjobbak között már évek óta. Bondár Anna, Gálfi Dalma, Udvardi Panna, tehát hogy olyan jó játékos.
Most Panna a legjobb a világban.
Igen, jelen pillanatban
közül.
Ő a legjobb, őnek is több WTA torna győzelme van, neki a salak, az egyértelmű, hogy ugye ő úgy építi fel a versenyét, hogy azon játszon legtöbbet.
Anna például megvertem volna, bocsánat, hogy a szabadba vágok Svitolinát, akkor nyilván ugyanúgy még szerencse kell, milyen ágon vagy, milyen sorsolás, kik esnek ki az ágadról, ez mind kell hozzá.
Mind kell, tehát hogy ezért mondom, hogy nagyon összetett ez a dolog, tehát azt nem tudod mondani, hogy ha ő megverte volna, akkor ő odáig jut utána el, mert minden ellenfél más, hogy a te játék stílusodnak ő mennyire fekszik, vagy az épp az adott nap te mit tudsz magadból kihozni, ugye a Grand Slamen két naponta játsszák a meccseket az egyéb tornákon napról napra, tehát nyersz egy meccset
következő. Félbeszakad a meccset.
Igen,
mondjuk
igen.
Pont majdnem megnyerted, de majd holnap folytatod.
Majd holnap folytatod, és lehet, hogy aznap van még egy meccset, ha ugye úgy hozza ki az időzítés. Tehát nagyon, nagyon sok összetevős a dolog, és hogy ki ugye emberileg, fizikálisan épp egy betegség, vagy épp bármi közbeszól, hogy tudja magából kihozni. De én tényleg azt látom, hogy nagyon picin múlik ez a különbség, hogy ki tud oda eljutni a top mezőnybe, és akkor már az is óriási dolog, ugye itt százon belül lenni, vagy az IFIK-nek oda kerülni egy Grand Slamre, ez most a nagy cél szerintem nálunk az utánpótlásban, hogy minél több IFI gyereket ismét eljuttassunk arra a szintre, hogy oda kerüljenek, hogy ezeken a Grand Slameken megtapasztalják azt az érzést, azt a milliót, hogy miért érdemes utána ugye egy szintén újra kezdeni, mert ugye amikor kinő az ifi mezőnyből, akkor kezdheti a felnőtt karriert, ott nulláról indulsz, és újra fel kell magad építeni, de ez egy óriási motiváció, amikor nem csak a tévéből, hanem ott megtapasztalják már előtte, hogy na miért is érdemes dolgozni.
Még ami felmerült bennem, az mindenképpen egy külön világ lehet, hogy ott a Roland Garroson Párizsban, ezeken a nagy Grand Slam versenyeken, most hogy 20 év után ugye visszatértél, méghozzá a lányoddal, a sztárokkal mennyire lehet találkozni, mert a televízióból az is átjön, hogy azért ott a, hát nem is minden sarkon, de ott a sok stadion között, ugye televíziótársaságoknál szakkommentátorok, szóval azért be lehet botlani, meg akár Joe McEnroe-ba is.
Igen, teljes mértékben, tehát, hogy annyira ott mozognak az emberek között, a nézők között, meg ugye amik a meccsekre mennek, persze akkor ugye nem zavarja az ember, meg felvezetik őket, vagy utána, amikor jönnek le a pályára, vagy akár amikor edzésre mennek a pályákra. Tehát, hogy teljesen testközelbe találkozhatsz így játékosokkal, akár nézőként is, meg a régi sztárokkal, akik ugye a tévétársaságoknak dolgoznak, vagy épp ott lejönnek egy-egy saját nemzetbéli játékosukat megnézni és drukkolni nekik, tehát ez is egy fantasztikus érzés. A játékosok köré keveredni pedig igazából azoknak, akiknek van olyan akkreditációjuk, hogy oda be tud menni, de ez teljesen érthető, tehát nekik is kell azért az a rész, hogy egy kicsit tudjanak önmaguk lenni, és ne a külső nézők zavarják őket, de sokan kijönnek, és tényleg megnézi esetleg a páros partnerét, hogy játszik, tehát pálya szélén is találkozhatsz nagyon jó játékosokkal.
Valakivel nem futottatok össze véletlenül ott a 15 éves lányoddal, vagy nem tudom, neki például ki a mostaniak közül a nagy kedvenc favorit?
Neki ugye a Szabalenka, Oszaka ott ült pont mellettünk, tehát ez egy óriási élmény volt.
A japán Naomi Oszaka.
Igen, és az óriási élmény volt, akkor a Koboli, aki a férfiaknál döntőt játszott, szint úgy vele is összetalálkoztunk, tehát nagyon nagy élmény tényleg ilyen testközelből ott lenni.
Itt a Nemzeti Sportrádióban Gubacsi Zsófiával beszélgetek, egykori teniszezővel, aki nemrég ott volt a Roland Garroson is, na de szintén egy viszonylag friss hír, hogy Serena Williams 44 évesen a legendás amerikai játékos 23-szoros Grand Slam torna győztesként párosban visszatért. És még hát győzelemmel is egy 19 éves partnerrel, de hát milyen üzenete van ennek számodra?
Hát igen, ő nem az első olyan játékos, aki szülés után 40 fölött visszatér. Most ez egy így a női teniszben ezt így próbálja a WTA támogatni, hogy minél tovább kitolódjon a karrierjük a játékosoknak, és ilyenkor védett ranglistával vissza tudnak térni. És ő is az egyik ilyen játékos közülük, de Wozniackiról is ugye lehetett hallani, hogy ott az első gyerekszülése után visszatért, akkor kicsit régebben még az én időmből, de igazából ő is jóval fiatalabb, a Kim Clijsters is ugye volt, és hogy gyerekszülés után visszatért, akkor a legjobb példa a Bencsics, tehát sok-sok ilyen játékos van, akiket próbálják most ebbe az irányba elvinni, hogy ne olyan rövid legyen a játékosoknak a karrierje. Ezért azért jóval megnehezítik a fiatalok bejövetelét ebbe a rendszerbe, mert hogy ugye őket így eléggé védik ranglista szinten, meg ilyen dolgokkal, de ez azt jelenti, hogy akit nem szabad kifelejteni, Svitolina, ő is gyerek után visszatért, és jobb eredményeket ér el most, mint ugye előtte elért. Akkor is tudtuk, hogy egy nagyon-nagyon jó játékos, iszonyat fit és jól játszik, de most egyszerűen olyan energiákat mozgat még jobban meg magából, amit előtte nem tudott fiatalon most is még nagyon fiatal, de azt gondolom, hogy a Williamsnél egy kicsit más, őnála azért rengeteg olyan szponzori dolog is ebbe közre játszik, hogy...
Ez jutott eszembe, hogy mennyire üzlet ez.
Szerintem főképp az, de ő azért szereti a teniszt annyira, hogy én azt gondolom, hogy ezzel vissza is ad a tenisznek, hogy újra láthatják őt a pályán játszani, és sok mindent tud is adni a tenisznek.
Te mit tudsz adni, illetve milyen céllal hoztad létre még 2008-ban ezt a bizonyos Gubacsi Zsófia teniszklubot, ugye teniszklub SE egész pontosan sportegyesület, 2007-ben vonult el vissza.
Igazából azzal a szándékkal, hogy, hogy nagyon szerettem a teniszt, tehát hogy mindig is gyerekkorom óta ez volt, amit én nem azt mondom, hogy hobbiként, hanem hogy úgy elkezdtem csinálni, és persze egy idő után nekem ez a hivatásom, tehát nem is azt kell, hogy mondjam, hogy a munkám vagy a szakmám, hanem nekem ez egy ilyen hivatás, hogy nagyon-nagyon szeretem, és amit adott nekem a tenisz, azt én szeretném minél több gyereknek, amatőrnek, amit ők ebből magukkal tudnak vinni, mindenki a saját szintjén visszaadni, és a legjobbat közvetíteni a teniszről, mert tényleg annyira jó dolgok vannak benne, tehát maga az egyik dolog ugye az egyesületem, amit csinálok, a teniszklubom, és a Budapesti Honvédnál is a teniszszakosztálynak én vagyok a vezetője.
Ez 2023 óta nagyjából?
Igen, és nagyon-nagyon szép eredményeket érünk el ott is az utánpótlás gyerekekkel. A legjobb klubok között vagyunk Magyarországon, így akik utánpótlás gyerekek vannak nálunk, szuperligás csapatunk van, tehát a legjobb hat csapatba tavaly érmet szereztünk velük, és mind olyan játékossal, akik tehát nem ilyen vásárolt játékosok, vagy csak arra a klubmeccsre jönnek, hanem akik nálunk inkább az ifi utánpótlás játékosok, ők játszanak, vagy vannak olyan játékosaink, akik egyetemről jönnek haza, ugye nyáron itthon vannak és játszanak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek ezt a teniszből, amit magáévá tud tenni, és ami neki örömet ad, én ezt szeretném visszaadni, meg hogy milyen jó dolog sportolni, és ez egy tök jó sport.
Gondolom, hogy ugyanolyan népszerű ez a sportág, de legyen ez egy kérdés, hogy a népszerűség listán hol tart? Mennyire nehéz vadászni teniszező gyerekeket?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nem könnyű, de nem lehetetlen. Tehát akiket meg el tudjuk ültetni bennük a bogarat már kisgyerekkorba, én azt gondolom, hogy minél előbb ugye megmutassuk nekik ezt a sportot, de a célom ezzel nem csak az, hogy a tenisz népszerűsíteni, hanem maga az egész sportot. Tehát, hogy kezdjenek el, sportoljanak. Nehéz a mai gyerekeket ugye ebből a gyors virtuális virágból azért kimozdítani, de ha minél előbb elültetjük ezeket a bogarakat bennük, és megszeretik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy van gyerek, vagy aki van, őket kell nagyon megbecsülni, és nagyon, nagyon támogatni mindenbe. Az, hogy utána esetleg nem lesz élsportoló belőle, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Nekem nagyon nagy öröm az is, amikor egy gyerek jár hozzánk évekig teniszezni, utána a tanulás irányába megy el, elvégez egy egyetemet, lesz egy jó munkája, aztán visszakanyarodik olyan szinten, hogy a csapat tagja, tehát játszik csapatbajnokságokat, vagy lejár utána hobbi szinten teniszezni, tehát ők is a teniszben maradnak, és ott marad bennük az a tenisz szeretet. Szerintem ez is nagyon-nagyon fontos, és kell, hogy egy ilyen bázis is legyen. Gyerekekből pedig az folyamatos kihívás, ugye mindig az adott generációnak egy kicsit megújulva az ő nyelvükön megtalálni hozzájuk az utat, hogy miért a teniszt válasszák, hiszen annyira felgyorsult a virág, hogy azért a tenisz azért egy lassabb sport, tehát hogy ott azért sok-sok évet kell abban neked belefektetni, miután lesz siker. Ez ugye a szülők is sokszor nehezen értik, hogy ez nem olyan, hogy elkezdek teniszezni, és akkor egy éven belül én akkor most itt magyar bajnok leszek, vagy bármi. Tehát évek munkája, mire ugye eljutsz oda, hogy te szépen tudsz lépegetni előre, ezért kell nagyon jól meghatározni mindig az adott célokat az adott gyereknek, vagy az adott családnak, hogy mindig legyen egy következő lépés, és ne csak a nagy, messzi, távoli célt lássák, hanem kisebb rész célok is legyenek, és akkor így lehet ezt szerintem hosszan kitolni, hogy ott maradjanak a tenisz mellett.
A telefon szerintem nyugodtan közben leteheted, de a következő kérdés arra vonatkozik, hogy edzősködéssel kacérkodtál-e? Szerintem arra most nincs időd, inkább te vezető vagy, nem?
Igen, elvégeztem, több edzői papírom is van, amivel azt kell, hogy mondjam, hogy papírom van róla, de itt is szerintem a tapasztalat az, ami a legnagyobb fegyver, vagy legnagyobb dolog az embernek, hogy ugye mennyi évet, mennyi időt töltesz el ott a pályán a gyerekek mellett, ahogy tanítod őket, a kicsiktől elkezdve teljesen mást igényel mondjuk egy olyan játékos, aki már ifiként teniszezik, vagy felnőttekkel foglalkozni, tehát ebbe is nagyon sok ága van a tenisznek, amit én nem szeretek így egybe azt mondani, na én mindenkiért mindenhez, hanem szerintem az adott valamire ráfókuszálsz, és abba kell jónak lenni. Én nem mondom magam edzőnek, tehát nem is vagyok az. Ha kell, akkor ott a klubba beugrok, természetesen meg tudok tartani egy-egy órát, de az egy külön szakma. Nekem most annyi időmet, meg inkább a fókuszt az viszi el, hogy ugye így vezetőként minél többet tudjak adni a teniszezőknek.
És akkor az elején ugye a beszélgetésnél szóba került a lányod, például ő most 15 évesen milyen jövőképpen rendelkezik, de mondom, általánosíthatunk is, nem kell leragadni nála, hogy egy magyar tehetség, nyilván eredmény is kell, de lehet, hogy nem 15 évesen, meg hát vannak későn érő típusú játékosok is.
Ez nagyon fontos megérteni, hogy nem minden gyereknek az érettsége sem fizikálisan, sem mentálisan ugyanaz. Tehát, hogy itt korokból nem lehet beszélni, hogy most például az Andrejeva 19 évesen ott lesz, és hogy melyik magyar tehetség lesz 19 évesen ott.
Vagy hogy Andrejeva hol lesz 28 évesen.
Így van, tehát hogy lehet, hogy viszont nagyon gyorsan kiég, nem bírja ezt tartani, azért ez egy elég kemény világ ott lenni, megfelelni minden szinten, eredmény szinten hozni ezt az eredményt, és minden magasabbra rakod magadnak a lécet, annál azt ott kell tudni tartani, tehát ha már egy kicsit lentebb jön, akkor ugye...
Hát egy vereség a 32 vagy a 16 között, és már nem rólad beszélnek, hanem arról, aki nyert.
Így van, meg a teniszben mindig elindulnak ugye 128-an egy főtáblán plusz a kvalifikáció, és a hétvégén csak egy az, aki örül. Tehát azokat is részsikereket meg kell tudni élni. Én azt gondolom, hogy inkább általánosítok, hogy sok olyan gyerek van, aki nagyon szépen megtanul teniszezni, fejlődik. Itt nagyon sokat számít, hogy ugye mennyire türelmesek mind az edző, mind a szülő, hogy kivárja, hogy az ő adott térési folyamata hol tart, és mögé kell tudni rakni azokat a dolgokat, mindaz, hogy utazással, mindaz, hogy a lehető legjobb edzőkkel tudjon felkészülni, és itt is a lehető legjobb edzőket, az nem azt kell mondani, hogy ő a legjobb edző, hanem hogy kinek mi. Tehát, hogy emberileg is, hogy jön ki a játékos az edzővel, vagy akivel együtt dolgozik, ne jöjjön közbe sérülés. Tehát nagyon-nagyon összetett sport ez az egész, és én mindig azt mondom a gyerekeknek, hogy minden mérkőzés egy újabb kis mérkőzés, megnyered, nagyon kell örülni, és ezeket az örömöket kell magaddal vinni, akkor tudsz tovább lépni. És itt nincs idő azzal foglalkozni nagyon, hogy a vereségeken sokat buslakodni, mert jövő héten jön a következő verseny, és újra a legjobb adat kell tudni adni, tehát ezekon nagyon gyorsan túl kell tegyed magad, különben beragadsz, és minél jobban beragasztod magad, annál jobban megy el az önbizalmad, nem tudod a legjobbat kihozni magadból. Tehát én azt szeretném nekik, hogy ugye mindenki a saját szintjén hozza ki magából, és itt nem mindenkinek az a szint, hogy profi teniszező lesz, hanem akár egy magyar bajnoki cím, vagy akár, hogy egy csapat tagja, már az is az ő szintjén, de ezeknek fel kell ismerni, és nem olyan célokat előállítani a gyerek elé, amit ő nem tud megvalósítani. Én azt nem szeretem, mert akkor mindig csalódott lesz, tehát lehet nagyon magasra rakni a lécet, és igen, kell nagyot álmodni, tehát egy nagy vízióba kell egy nagyot álmodni, de erre mondtam, hogy a rész dolgokat ki kell tudni jelölni, és ebbe ugye nagy szerepe van a edzőknek, a mentoroknak, a csapatban, a szülőknek, hogy ezek jól belegyenek az ő adott kis lelki szintjéhez, meg érettségéhez mérten lőve.
Azt is felírtam még magamnak, hogy azért, ha figyeljük itt a cseh, a szlovák, a román, vagy éppen a volt jugoszláv utódállamokat, illetve országokat, akkor ők a kultúrájuk miatt, a tenisz történelem miatt miért tartanak, mintha előbbre tartanának. Tehát abban biztos, hogy azért tudnak ilyen top 20-as játékosokat. Persze főleg női vonalon, de ha kell férfi vonalon is, lássuk Djokovicot.
Így van, de a cseheknél is férfi vonalon most is az új fiatal srác, a Menšík, aki ott van. Ők nagyon tenisz nemzetek, a nagyobbak, a szlovákok, igazából a csehek a legnagyobbak, azt kell, hogy mondjam, a szlovákok, a szerbek, ugye Djokovic által lett egy ilyen nagy löket benne, és magyar szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szerencsések vagyunk, tehát nekünk is oké, hogy nincs világ első játékosunk, de a top 100-ba van 5 játékosunk, akik azért a legjobbakkal is ott nagyon-nagyon közel állnak hozzájuk, és nagyon pici választja el, hogy valamelyik őjük mikor tud berobbanni. Én azt gondolom, hogy rendszer. Én nálam ez a kulcs, hogy az, ami nálunk egy kicsit hiányzik, hogy nincs egy adott olyan rendszer fölépítve, amivel a gyerekeket végig tudjuk kísérni, vagy az adott gyerekekből, mert itt nem egy gyerekbe kell gondolkozni. Tehát ez szerintem nagyon nagy hiba, amikor a rendszer kiemel egy-egy jó gyereket, és akkor azt az egyre rárak minden nyomást, meg mindent is.
Talán még két-háromra is hiba, igen, rátenni, mert mi van, ha megunja,
és nem tudhatod, hogy melyik gyerek mikor érik be, és mikor jön el nála. Az a legjobb, amikor tudsz ilyen 5-6-8 gyereket is akár. Ugye ez azt mondják, hogy pénzkérdése. Pénz is, de nem csak az. Tehát igazából ez azt gondolom, hogy szervezettség meg rendszer szinten hogyan tudod őket támogatni, és megpróbálni eljuttatni, és nem biztos, hogy a legjobb fog eljutni az élre, amit te vársz ifiként. Annyira sok minden történik velük, sok változáson mennek át. Én ezt gondolom, hogy nekik ez az előnyük most, amik benne vannak, ugyanígy a románoknál is, hogy nagyon sok játékos segítenek, sok verseny van náluk, ami az is nagy előny, nem kell utazni annyit, hanem otthon lemozoghatnak jó néhány versenyt. Ezekbe a dolgokba azt gondolom, hogyha tudunk előrelépni, akkor nálunk is vannak tehetséges gyerekek. Szerintem mi egy elég jó alap vagyunk ahhoz, hogy oda jussanak a játékosaink.
Köszönöm szépen, ez nagyon jó végszónak. Gubacsi Zsófia volt itt az elmúlt fél órában a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, korábbi kiváló teniszező, aki most ott volt a Roland Garroson is Párizsban, 15 éves lányával, aki szintén teniszezik, de a lényeg, hogy például 2001-ben ugye a selejtezőből indulva egészen a legjobb 32 közé jutott. Köszönöm szépen, Zsófia, hogy itt voltál. Virágnyi Zsolt búcsúzik.
Nagyon szépen köszönöm én is.
a Nemzeti Sport Rádió.
Julian Quiñones.
Dit is 1-0 voor Mexico in minuut 9.
Mexico 1, Sudáfrica 0.
It's 1-0 in the opening match against South Africa.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Így született meg az első gól a 23. labdarúgó világbajnokságon, méghozzá Mexikóban, a Mexikó Dél-Afrika mérkőzésen. További részletek Szabó Bence összeállításából következnek, ahol felidézzük a mexikói mérkőzést, a nyitó összecsapást, ahogy a Nemzeti Sportrádióban közvetítettük. Jó szórakozást kívánok!
Elkezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság. A nyitó meccset a Mexikó városi Azteca Arénában játszották. A kommentátor Tóth Béla és Jó András, a szakértő Vukovics László.
Ilyen még nem volt, perceken belül megkezdődik a történelmi 23. labdarúgó világbajnokság. Először 48 válogatott részvételével, először három házigazdával, és a viadal történetében mindössze másodjára Mexikó és Dél-Afrika vívja a nyitó mérkőzést. 2010-ben az akkori rendező dél-afrikai együttes egy egyes döntetlent játszott Mexikóval Johannesburgban, és ez az első alkalom, hogy egy korábbi nyitó mérkőzés párosítása megismétlődik. A találkozót még különlegesebbé teszi az a tény, hogy 1970-hez és 1986-hoz hasonlóan ezúttal is az Azték stadion ad otthont az eseménynek Mexikó városban, ahol maguk a kulisszák kiválóak, az időjárás tökéletes, viharnak nyoma sincsen, 22-23 fok a mexikói fővárosban. Délután 13 óra van ott mindösszesen Mexikóban, de az, hogy az Azték stadion a 83 ezer férőhelyes létesítmény teljesen megtelt, az természetesen kitűnő atmoszférát kölcsönöz a találkozónak. Újabb dél-afrikai bedobás következik majd, ugyanis rárugták a labdát Gallardóra, jöhet majd a jobb oldalról, saját térfeléről Dél-Afrika, amely tehát legutóbb 16 esztendővel ezelőtt játszott a világbajnokságon, akkor házigazdaként nem jutott tovább a csoportból, egyébként a negyedik világbajnokságán pályára lépő Dél-Afrika még egy ízben sem tudott a csoportkörből tovább jutni, de aztán most egy nagy hiba, ott a helyzet lassan a mexikóiaknál, egy lövés, Quiñones találatával megszerzi a vezetést Mexikó. Még az első 10 percben megszületik a találat, egy óriási dél-afrikai hibát használ ki. A mexikóiak és Quiñones találatával megvan a vezetés. A 23. válogatottságán mindössze a harmadik gólja Julián Quiñonesnek, aki egyébként a szaúdi bajnokságban játszik, kiváló formában teljesítette ezt az idényt, mert 31 bajnoki mérkőzésen 33-szor talált be, és a kolumbiai születésű játékos azt használja ki, hogy Williams kapus középre passzolja a labdát Sibisihez, aki könnyelmű elveszíti, és a labdát, ami 16 méteren megkap egyébként Szitol hibáját követően Quiñones szemben a kapuval, éppen a kapus lábai között lövi el egy életerős lövése Quiñones, ezzel tehát előnyben Mexikó, és a házigazda, hát te azt hiszem, hogy megérdemelten szerezte meg a vezetést 9 perc elteltével.
Eltelt 42 perc a mérkőzésben, de még várjunk, mert hogy a mexikói csapat támad, egy lövés, ez lepattan Okonorról, aztán megint jó a visszatett labda, ott van, megint egy lövés és kapufa Quiñonestől, az első gól szerzőjétől, a 16-oson belül kapott egy labdát, egy nagyon szép paszt, és a kapu bal kapufáját találta, az azért botottam, hogy volt a nyelvotlása, mert hogy Mokázi volt az, aki szabálytalanságot követett el, és igen, ott hátba lőtték az előbb említett játékos, onnan pattant vissza a labda Quiñoneshez, és meg volt a folyosó, neki ellőtte, és talán még Williams is bele tudott tolni, és egyébként Bokázi volt az, aki ugye kiharcolt egy szabadrugás a csapatát. A dél-afrikai csapat építette a támadást a pálya jobb oldalán, aztán labdát veszett, és ha jól láttam, akkor talán Jiménez volt az, aki visszalépett lesről, Szerette volna elcsenni a labdát, de utána az ugye elhalt. Most pedig egy jó indítás kap Gutierrez. Végigvihet a labdát egy-egybe a kapussal. Közben egy buktatás hátulról. Hát nagyon-nagyon jó kérdés, hogy mi lesz majd. 11-es vagy szabadrugás. Szerintem ez egészen biztos, hogy piros lap lesz bizony. Azonnal piros lapot kapott a dél-afrikai játékos. Már is megmondom, ki mondta, szerintem talán Sibisi volt az, aki visszalépett és buktatta Gutierrezt. Nem Sibisi volt az, hanem Szithol, a portugál Tondela játékosa. Azok egy hatalmas hibát vétett, de talán, hogyha hagyja...
Egy pillanat, hogyha nem volt Lecs az
pontosan
indításnál.
Ebbe bízhatnak, most már csak a VAR-ba bízhatnak, hogy Lecs volt a indításnál, hát... és én úgy látom, hogy eléggé véleményes. Ebben most nagyon bízhatnak a dél-afrikaiak, mert az ítélet teljesen jogos onnantól, de ha Lecs, akkor az annulál mindent.
Szerintem itt alul Sibisi belógott. Én ezt talán úgy láttam, de egyébként ugye a lényeg az, hogy Gutierrez egy az egybe mehetett volna Williams kapussal szemben, és hátulról ugye buktatta Szithol, és piros lap volt. Most pedig egy ellentámadás mexikói részre túloldalt Alvarado. Jó beíveli, és Jiménez, ott a második mexikói gól. Az 67. percben egy mexikói labdaszerzés követően Alvarado a pálya jobb oldalán megszökött, megúszott, majd benézett, befele húzta a labdát, a hosszú oldalra áttette, és ott nagyon-nagyon üresen érkezett Jiménez, nagyon-nagyon lemaradt róla Okon, és nagyon szépen a kapu jobb oldalába fejelte be a labdát. Azt hiszem, ez a Jiménez gól nagyon-nagyon érett. Ez a negyedik próbálkozása volt most itt a mai mérkőzésen, amit gólra tudott váltani. A 68. percben tehát Mexikó, Dél-Afrika 2-0, Jiménez góljával, tehát 2 góllal vezet Mexikó válogatottja.
A dél-afrikai szakvezető már nem tud változtatni ezen a csapaton, amely most a pályán van a Bafana Bafanánál. Alvarado emeli az égbe a labdát, sikerül elfejelni Mokénának. Ott van még Zvanénél a labda, tehát dél-afrikai akció most már a mexikói büntető terület környékén. A bal oldalon begurítják Apolliszhoz, Apollisz akár lőhet, egy csell, marad egy mexikói, Apollisz ellövi, véreget Rangel kapus, és ugye pont amellől a mexikói mellől, Edson Álvarez mellől, illetve Alvarado mellől lőtt el a labdát a dél-afrikai támadó játékos, hogyha egy ütközés követően lemaradt a gyepen. Ezt a dél-afrikaiak vagy nem vették észre, vagy szándékosan nem foglalkoztak vele, hogy Zvane talán belekapott Alvarado szemébe. Ment tovább a játék, és Rangel mentette meg a csapatát ezzel a védéssel, Apollisz lövését követően. Hát a sportszerűség talán azt diktálta volna, hogy kirúgják a labdát.
Igen, én is így gondolom, hogy ott már feküdt legalább 15 másodpercben a mexikói játékos. Valóban a szemébe kaphatott, amikor beleszaladt, de hát fölöslegesen emelte fel a kezét a dél-afrikai játékos. Próbálkozik Dél-Afrika, de igazi helyzetig nem jut.
Ez pontosan egy olyan mérkőzés most, aminek mire semmi szükség nincs arra, hogy legyen hosszabbítás. De mivel olyan kötelező ivószünet, biztos, hogy lesz legalább 2-3 perc ráadás.
Hát igen, hát azt elvették a mérkőzésből, mondjuk az a része jogos, tehát az úgy nem számít annak a hosszabbításnak, ami a rendes játékidőben beleszámít, de tényvaló, én javasolnék olyan szabályt is, de hát ezt majd megvitatják, hogyha mindkét csapat beleegyezik, mondjuk, hogy lesz még másik két meccs, ez már úgyis eldőlt, akkor legyen vége, de hát most ezt nem ezen a VB-n fogják bevezetni, megnézik közben a jelenetet VAR-ral.
Na ez nagyon érdekes most viszont, hogy ezt meg fogják vizsgálni most, hogy ebből milyen ítélet születhet majd, mert hogy ugye Alvarado tényleg a földön maradt, de hát most, hogy ott mi történt vele, azt hát mi is rövidesen megtudjuk majd.
Itt talán egyedül azt vizsgálhatják, hogy ez ére kiállítást ez az ütközés.
Ezt vizsgálják szerintem pontosan, hogy beleszaladt a játékosba.
Miatt így van.
Úgy látom, hogy a bal kezét fölemelt, tehát ezt fogják vizsgálni. Igen, meg is ütötte. Itt
megütötte, igen. Itt bal kézzel van egy odacsapó, egy ütő mozdulat Zvane részéről. És hát, hogyha itt a dél-afrikai csapat kettős ember hátrányba kerül, ugye, Szithol kiállítása miatt már a 49. perc óta létszám hátrányban játszanak a dél-afrikaiak. És ez egy a csereken beállt játékosra egy akkora felelőtlenség, hogy hát náluk az. Van a labda. Tehát a dél-afrikai csapatnál van a labda, amikor Szithol Alvaradót úgy takarítja el az útból, hogy a fejére ver egyet bal kézzel.
Ez egyébként kiállítás lesz, beadó pozícióban van a saját csapata, tehát érkezhetne a kapu elé, odasózott egyet, ki fogják állítani, dupla ember hátrányba fog kerülni.
Megnézte a felvételeket a brazil bíró, és akkor mi az ítélet? Ő ezt most itt be fogja jelenteni a közönségnek, tehát ez is egy újítás, hogy Wilton Sampaio játékvezető elmondja a döntést. Hallgassunk bele! 11-es játékos, a dél-afrikaiak közül. arcon csapta ellenfelét. Ez alapján pedig az ítélet. Kiállítás. Úgyhogy kettős ember hátrányba kerül Dél-Afrika, azzal, hogy a nemrég csereként pályára lépett Temba Zwane megkapja a piros lapot, és hát elképesztő felelőtlenség, ahogyan azt korábban már részleteztük, a dél-afrikai csapatnál volt a labda, Alvarádót arcon vágta, és a VAR közbeavatkozása után Sampaio játékvezető felmutatja a piros lapot Temba Zwanénak.
És a piros lap az automatikusan minimum egy mérkőzés, tehát ez nem olyan, hogy a sárga, hogy majd eltörlődik, hátrányba hozza a csapatát, a következő mérkőzésekre óriási felelőtlenség.
A hosszabbítás második percében Montes rúgta meg Mudaut, és a játékvezető a mexikói csapatkapitányt is az öltözőbe küldte. Ők a következő csoportmérkőzésen nem léphetnek pályára. Mexikó Korea ellen folytatja, míg Dél-Afrika ellenfele Csehország lesz majd a csoportkör második fordulójában. Végeredmény Mexikó Dél-Afrika 2-0.
A találkozó után a két szövetségkapitány is értékelt, először a mexikói Javier Aguirre.
No jugamos bien la primera parte, aunque pudimos haber ganado 3-0 la primera parte tranquilamente. Era un 3-0 y nadie hubiera dicho nada.
Az első félidőben nem játszottunk jól, ennek ellenére akár 3 gólt is szerezhettünk volna, ezen senki sem lepődött volna meg. Az ellenfélnek gyakorlatilag egyetlen helyzete volt 2 méterről. Az első félidőben egyértelműen jobbak voltunk, csak az eredmény nem tükrözte ezt. Volt egy kapufánk, egy másikat a kapus védett, egy újabb helyzetet pedig kihagytunk. Aztán a második gól és a piros lapjuk után fokozatosan bonyolultabbá vált a meccs. Úgy éreztem, hogy kicsit megnyugodtunk és nem játszottunk elég célra törően. De az első mérkőzésen győzelemmel kezdeni szerintem jó eredmény. Tudunk javítani? Természetesen. És kell is javulnunk? Igen. Egészen elképesztő volt a hangulat. Olyan, amitől egy kicsit megremeg az ember lába. Már az utcákon is tömegek vártak minket. Ilyenkor a játékosok már izgatottak. Aztán, amikor kilépnek a pályára és meglátják a környezetet, az még nagyobb hatással van rájuk. Én ennek tulajdonítom azt is, hogy a csapat egy idő után veszített az energiájából. 25 mérkőzés alatt egyszer sem volt olyan, hogy valakinek görcse legyen. Ma viszont 3 játékosunk is görccsel küzdött. Ez egy rendkívül intenzív érzelmi állapot. Ott állsz, felnézel a lelátóra, és egyszerűen még egy sima paszba is hiba csúszik. Szerencsére idővel megnyugodtak. Többet birtokoltuk a labdát, 16 kapura lövésünk volt, sok paszt adtunk, és rengeteget birtokoltuk a labdát. Az igazság az, hogy hátul gyakorlatilag egyszer sem kerültünk komoly bajba. Ez olyan mérkőzés volt, amely könnyen végződhetett volna akár 4-0-ra is, és senki sem vitatta volna. A piros lapunk egyértelműen elkerülhető lett volna, de ez is a játék része. Mi pedig már a következő feladatra készülünk. Minden esetre most, hogy elkezdődött a világbajnokság, félretettük az idegességet, és ott vagyunk, ahol lennünk kell. Megszereztük a 3 pontot, ami nagyszerű. De akkor a szövetség kapitánya Hugo Broz így nyilatkozott.
I don't think it's a dropping standards of my player, it's just the fact that this level.
Nem gondolom, hogy a játékosaim gyenge teljesítményt nyújtottak. Egyértelműen arról van szó, hogy ez a szint sokkal magasabb annál, mint amihez korábban hozzászoktunk. Világbajnokságon játszol, ráadásul egy jó csapat ellen. Szerintem jól is futballoztunk. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban egy tanástalan Mexikót láttam. Nem igazán tudták, mit kezdjenek a labdával. Védekezésben nagyon jól szervezettek voltunk, támadásban viszont még fejlődnünk kell. Voltak lehetőségeink, de az utolsó passz vagy a játékosok mozgása nem mindig volt megfelelő. Egyik játékos számára sem kellemes, ha már a világbajnokság első mérkőzésén piros lapot kap. Az első kiállítást el tudom fogadni. A támadó egyedül törhetett a kapura, Seedhall pedig szabálytalankodott vele. Ezt meg lehet érteni. A második eset viszont szerintem vitatható. Úgy láttam, hogy a mexikói játékos az én futballistámat akadályozta. Ez a játékvezető megítélése volt, de végső soron ezt is el kell fogadnunk. Ugyanakkor úgy érzem, hogy talán kicsit szigorú volt a döntés, hogy ezért piros lapot adott. Ezáltal két játékosunk sem lépett pályára a következő mérkőzésen, de vannak más futballistáink is, és ha ugyanilyen mentalitással és ugyanilyen hozzáállással játszunk, mint ma, akkor biztos vagyok benne, hogy a következő két mérkőzésen jó eredményt tudunk elérni. Ezt követően pedig következzen a Nemzeti Sport tudósítója Borsos László, aki a helyszínen tekintette meg a mérkőzést.
Maga a meccs szerintem annyira nem volt izgalmas. rögtön vezetés szereztek a mexikóiak, és meg kell hagyni, hogy jól játszottak, kontrollálták a meccsen, de az is igaz ugyanakkor, hogy az ellenfél szerintem, bár még csak egy meccset láttunk, amire ez a adásba kerül a mondókám, két meccs ment le a világbajnokságban, de szerintem Dél-Afrika nem üti meg a VB szintjét, vagy hát sajnos, mivel 48 csapatosra dúzasztották a mezőnyt, így lehet, hogy megüti, de szerintem ez a meccs már önmagában bizonyította, hogy nagy kár érte, mert nagyon gyengén játszott Dél-Afrika, és nem hiszem, hogy egyébként a csoportban másik két ellenféllel szemben lesz majd keresni valója, úgyhogy nem volt sajnos egy túl izgalmas meccs, ugyanakkor a hangulata az egészen frenetikus volt, az Aztekában, majdnem 81 ezer ember abszolút teltház volt a meccsen, és nagyon megágyazott a hangulatnak az, hogy már a hetedik percben vezettek a mexikóiak, és onnantól kezdve tényleg örömmámor volt a stadionban, minden egyes jó passznál nézott szinte a közönség, egy többször mexikói hullámokat is próbált csinálni a lelátón, több kevesebb sikerrel, és érdekes volt belelátni ebbe a szurkolói kultúrába. Olyan szempontból például, amikor Mexikó gólt szerzett, akkor az összes ember ilyen kis papírból hajtogatható szombréróját mind eldobta, meg sokan nagyon, mint a rockkoncerteken a sörös korsót is eldobta le a lelátóra, úgyhogy érdekes élmény volt, meg aztán itt a városban is hát egészen estig tartott a mulatság, úgyhogy ilyen szempontból nagy élmény volt, még hogyha maga a meccs az nem is volt túl nagy szem.
Ugye tüntetések is körbeveszik ezt a labdarúgó világbajnokságot, ez mennyire szűrődött be akár a VB meccsbe, vagy milyen hatással voltak ezek a találkozóra, vagy az egész világbajnokságra most, ahogy hogy látod?
Minden bizonyabb a hatása a tüntetéseknek, már csak amiatt is, mert itt a főtéren, az Okálón állítottak fel egy hatalmas szurkolói zónát, csak hogy ez még nincs megnyitva az emberek előtt, mivel a közvetlen szomszédságában egy óriási tanártüntetés zajlik, egy tanársztrájk, aminek a csúcsán 12 ezer ember vett részt. Ez most már valamennyire apadt a létszám, de még így is nagyon sokan vannak, és amíg nem tágítanak, addig úgy hírlik, hogy nem is nyitják meg ezt a FIFA fanzont, ami azért óriási blama a városnak. Ez hát ezen kívül is rengeteg útlezárás volt, rengeteg demonstráció, mint amikor reggel böngésztem a híreket, akkor egy tucatnyi demonstráció volt, amit bejelentettek már a rendőrségnél június 11-e csütörtökre a nyitómeccsnek a napjára. Ebben voltak kisebb tüntetések, nagyobb tüntetések, különböző témákban, leginkább egyébként az eltűnt emberekért folytatott tüntetések voltak azok, amik a legnagyobb hullámokat verték, és egyébként több olyan embert is láttam így a nap folyamán az ünneplő tömegben a meccs után itt a belvárosban, akik folyamatosan a saját tábláikat tartották fel, olyan feliratokkal, hogy 130 ezer embert keresünk, de a kormány viszont nem tesz semmit, vagy csak az anyukákat érdekli, vagy hol van a gyermekük, a kormány nem, úgyhogy ez is szívszorító volt látni azon túl, hogy egyrészt tényleg tízezres, vagy akár százezres tömeg volt az utcán. Mondhatni, hogy parti vagy fiesta hangulat volt, táncolnak az emberek, zenélnek, maszkokat húznak, jelmezekben öltöznek, és ugyanakkor meg azért az is a hír folyamokban eléggé erősen jelen van, hogy a városnak melyik szegletén milyen tüntetések vannak. Én tüntetésben most itt a visszafele buszúton én nem futottam bele, meg amikor már gyalog voltam, akkor sem. Viszont feliratokat láttam, molinókat, feltartó embereket, úgyhogy hát igen, kettős érzések lehetnek mindenkiben emiatt.
Az A csoport másik mérkőzésén Dél-Korea, Csehország 2-1. Az első félidőben nem született gól, azonban mindkét csapatnak megvolt a lehetősége a vezetőtalálat megszerzésére. Ez végül a cseheknek sikerült az 59. percben, amikor Krejcsi fejelt a korai kapuba 5 méterről. Ezt követően a 67. percben egyenlített Kwang Kim-beom a Feyenoord játékosa, majd a 80. percben a győztes gól is megszületett. Ekkor egy jobboldali beadás után Kwang Jo-hon érkezett és 7 méterről lőtt a hálóba. Az A csoportban egy Mexikó és Dél-Korea is 3 ponttal áll, Csehországot és Dél-Afrikát megelőzve. A mérkőzésről a Sportreggelben megosztotta gondolatait Bánki József is.
Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is, és én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak, és így is telt az első fél, több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea, és milyen az élet? Ugye hát láttunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelezve, ugye a Bayern koreai védője meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Hát ezt ki nyerte, de ne szaladjunk ennyire előre, mert az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea, kapura veszélyesebb is volt, a csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Coufal egy bedobás után Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Sik és Provod is, és bement Sadilek is, bement Klozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Szón zicsere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Szócsek fejes, amíg, és fejjel, itt is, amint jeleztem, fejjel verték meg egy beadás után, de les volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle hármas csatát semmiféleképp nem jött be, ráadásul nagyon-nagyon jól vézett. A 93. percben Sadilek lövését óriási bravulla vette Kim Sung-juk, és megnyerte a meccset Dél-Koreát.
Este folytatódik a VB. 21 órakor Kanada is bemutatkozik, mint társrendező. Az észak-amerikai ország Bosznia-Hercegovinával mérkőzik majd meg. Erről a találkozóról megosztotta gondolatait a Honvéd korábbi bosnyák játékosa Györgyek Ember.
Tudod, a szurkolók mindig várnak, hogy legyen a világbajnok a saját csapatáját, de természetesen figyelj, ott ebben a csoportban, ahol vannak Kanada, Svájc meg a Katár, reális esély van, hogy tovább jusnak. Ez is szerintem az első számú cél, és utána meglátjuk, hogy mindenki ott áll, ki dolgozik a válogatott, azt is mondta, hogy az első cél természetesen továbbjutás, utána már látnak, tudod, mire képesek. Természetesen most van kis nehézség is, mert a Jaco-nak is volt kis sérülése, de szerintem ő rendben lesz az első meccsen. Ott a Tabakovic is, aki 27 évesen kapta első hívás a válogatottnál.
Igen, és játszott az NBA-be is, ugye?
Igen, ő is szerint egy sérülése, de ő is fontos volt ebben az utolsó pár hónaptól. Nagyon nagy szerepe van a válogatottnál, de szerintem ő csak az a harmadik vagy negyedik meccsen tudni fognak használni. Hát én nagyon remélem, hogy tudnak tovább jutni ebben a csoportban, mert mondom, ez szerintem ez a majdnem mindenki egyszintű csapat. Katár talán a Katár kívül, de Svájc meg Kanada szerintem ez a majdnem ugyanaz szintű csapatok.
Harmadik társrendezőként holnap magyar idő szerint hajnali 3-kor kezdi meg szereplését a világbajnokságon az Egyesült Államok. A közmédia riportere Náré Balázs Washingtonból tudósít.
A világbajnokság első sípszói elhangzottak, a 104 mérkőzésből az első kettőt lejátszották. Az Egyesült Államok számára viszont úgy igazán ma kezdődik a VB, vagy ahogy itt nevezik, a FIFA World Cup. Még akkor is, hogyha Mexikó tegnapi győzelme után itt Washingtonban is száguldozott néhány boldog amigo feldobogózott autóval. A mexikói közösség a fővárosban is jelentős. Az Egyesült Államok, mint házigazda, Los Angelesben kezdi meg szereplését, amikor válogatottja pályára lép. Ma itteni késő este Washingtonban is amerikai zászlókkal és mezekkel telik majd meg a szurkolói zóna, ahol csütörtökön alig néhány órával a mexikói rajt előtt jártam, és azt kell mondjam, még javában dolgoztak, kalapáltak. Az óriás kivetítő merevítő rúdjait még igazították, de még nem voltak kint a feliratok, a sátrak sem álltak teljesen, és a beléptető kapuk sem. Szóval kicentiszték. De ma a hazai meccsre biztosan minden készen lesz. Legalábbis ezt ígérték. A Washingtonban a forgalmasabb részeken azért sűrűn látni már olyanokat, akik a kedvenc csapat mezét viselik. Hogyha az ember körbesétál a városban, akkor rövid időn belül szinte a teljes világ válogatottal találkozhat. A szurkolói zóna körül ugyanakkor csütörtökön délelőtt csak elszórtan találkoztam még szurkolókkal, de néhányukkal tudtam beszélni.
I am from Honduras, which did not qualify, but this will be my 6th World Cup.
A Kapitólium előtt készített videót egy honduraszi. Elmondta, hogy az Egyesült Államokban dolgozik, és ugyan saját országa mezében van, de sajnos ők sem jutottak ki a VB-re. Viszont, ahogy kiderült, elkötelezett futballrajongó, és az idei a 6. világbajnokság, amelyen jár már. Több meccset a helyszínen néz majd, így az Ecuador elefántcsontpart összecsapást, a Horvátország Gána mérkőzést, valamint az angolok egy meccsét is látja majd élőben. Atlantába is leutazik majd, folytatta. Esélylatolgatásként hozzátette, hogy Horvátország győzelmének örülne, de szerinte Portugália vagy Franciaország a legesélyesebb. És hogy vajon a latin-amerikaiakkal mi lesz, Brazíliával vagy Argentinával, hozzátette, hogy szerinte bennük nincs elég egy végső győzelemre. Amikor azt kérdeztem tőle, hogy vajon a nyitó mérkőzést onnan nézi-e, a szurkolói zónából, megjegyezte, hogy szívesen tenné, de nem úgy tűnik, hogy készen lesz. Jelentem, készen lett. Zárásként pedig kiderült, hogy a futball iránt valóban érdeklődő szurkolóról van szó. Mert amikor szóba került Magyarország, megjegyezte, mennyire sajnálja, ami történt, és hogy milyen kicsin múlott a kijutás. Nem sokkal később két marokkói mezbe öltözött embert láttam meg. Nem volt kérdés, hogy miért vannak ott. Egy megfigyeléssel kezdték, mégpedig azzal, hogy néhány órával a világbajnokság rajtja előtt egy szurkolói zóna Európában vagy Afrikában már biztosan zsúfolásig lenne. Ahogy mondta, ő a hazájukból utazott, társa pedig Franciaországban él, onnan jött át. Elmondta, hogy pezsgő hangulatra számított volna, arra, hogy a levegőben benne van az izgatottság. Ez egyelőre hiányzik. A hangos biztatás sincs ott még az utcákon. Hozzátette, hogy pénteken utaznak, és szombaton már mindent megtesznek majd, hogy a New Yorki MetLife stadionban, azaz hivatalosan New Jersey-ben, a marokkói válogatottat győzelemhez segítsék a brazilokkal szemben a bemutatkozó mérkőzésen. Majd a skótokkal és a haitiakkal vívott mérkőzésen is ott lesznek.
Really, it's very hard, and I believe this year will be a surprise. I'm not going for Brazil.
Hogy ki lehet a világbajnok, arra taktikusan nem ment bele találgatásba először. Azt mondta, hogy idén meglepetést vár. Brazíliát és Argentínát ugyanakkor kizárta, és halkan Portugáliát vagy Franciaországot mondta esélyesnek.
Maybe Portugal. We'll see.
De hát majd meglátjuk, tette hozzá. És tényleg, ma pedig minden esetre meglátjuk azt is, hogy az Egyesült Államok válogatottja miként mutatkozik be Los Angelesben Paraguay ellen.
A labdarúgó világbajnokság következő